Jó estét kívánok a szerkesztő Nárai Balázs nevében is, Halász Zsuzsa köszönti a hallgatókat. Vajon az éghajlatváltozás ösztönözni fogja-e a tömeges migrációt és fegyveres konfliktusokat fog-e gerjeszteni? Az alkalmazkodás és a kapacitásépítés megoldásként szolgálhat-e a problémára? Hogyan tudjuk megbecsülni az ökológiai átalakulás mértékét? Létezik-e olyan technológia, amely mérsékelheti vagy visszafordíthatja a klímaváltozást, vagy továbbra is csak a csodafegyvert várjuk, amely megmentheti civilizációnkat? Ezeket a kérdéseket kívánják megvitatni a Migrációkutató Intézet, a Század Vég és a Matthias Corvinus Kollégium által közösen szervezett holnap kezdődő nemzetközi konferencián. A rendezvény leírásában a szervezők hangsúlyozzák, tisztában vannak azzal, hogy a témában zajló tudományos vita még nem jutott nyugvópontra, ezért ők sem kívánnak végső válaszokkal szolgálni. Ehelyett egy szakértők és kutatók közötti interdisziplináris eszmecseréhez szeretnének keretet biztosítani. Tóth Klaudia, a Migrációkutató Intézet kutatója, az egyik előadó lesz a tanácskozáson. Köszöntöm a vonalban.
Jó napot kívánok!
És itt van velünk ugyancsak telefonon Litkei Máté János, a Klímapolitikai Intézet igazgatója is. Önnek is jó estét kívánok!
Jó estét!
A konferencia vállaltan a klímaváltozásról, alkalmazkodásról és migrációról szól. A hétköznapokban azonban nem igen szoktuk összekötni a migrációt a klímaváltozással, inkább arról szoktunk beszélgetni, hogy háborús konfliktusok elől vagy szegénység elől menekülnek el a harmadik világból az emberek, vagy egyszerűen csak a nyugati gazdagság csábítja őket ide, de abban nem igen gondolunk bele, hogy a háborúk nem csak vallási vagy ideológiai okok miatt törnek ki, hanem erőforrásokért is, és a szegénység a klímaváltozással is összefügg. Meg lehet-e mondani, hogy például az Európába vándorló migránsok mekkora része az, amely klímaokokból menekül? Bár az is igaz, hogy klímaváltozásra hivatkozva nem szoktak menedékkérelmet benyújtani, bár úgy tudom, hogy volt már rá példa, a csendes óceán szigetvilágból próbálkoztak ezzel, azt hiszem, hogy el is utasították. Igazgató úr.
Hát igen, a kérdés az nagyon összetett, és igen, nehéz rá választ adni. Nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy összefüggés a migráció, akár a jelenbeli, vagy a jövőbeli folyamatok és a klímaváltozás között. Ugyanis a klímaváltozás egy olyan jelenség, amely a természeti folyamatok megváltoztatásán keresztül lehet hatással a társadalmi rendszereinkre. Gondoljunk csak azokra a szélsőséges időjárási jelenségekre, mint amilyen például az aszály, vagy az ezt váltó sok esetben szinte villámárvizet okozó, nagyon intenzív csapadékos időszakok, amik hát gyakorlatilag az agrárium az egyik legkitettebb ágazat ennek az időjárási változékonyságnak, és hát gyakorlatilag az agráriumnak a feltételeit nehezítik meg, vagy sok esetben lehetetlenítik el. Na most az agrárium pedig természetes módon kihatással van az élelmiszer ellátása, az élelmezés biztonságra. És hogyha megnézzük azt, hogy jelenleg a világban mely területeken a legproblémásabb az élelmezés biztonság, és a prognózisok szerint mely területek lesznek azok, amelyeknél a legnagyobb termésátlag csökkenés várható, akkor nagymértékű az átfedés. És hogyha egy másik aspektust is behozunk a képletbe, ami történetesen az, hogy az egységnyi erőforrásra jutó emberek száma az adott térségben hol fog megnövekedni, akkor ez a harmadik halmaz is nagymértékben átfedésbe kerül az előző kettővel. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ahol jelenleg is nagyon korlátozottak az erőforrások, ott a klímaváltozás miatt ez tovább fog súlyosbodni, és ezekben a térségekben ráadásul egy népességrobbanás is tapasztalható. És hát emiatt az előrejelzések három fő ilyen területet jelölnek ki, ahol ilyen ökológiai katasztrófa fenyeget minket. Az egyik az az afrikai Száhel-övezet, a másik a dél-afrikai öv, a harmadik pedig a közel-kelettől a belső ázsiai húzódó térség, nagyjából Szíriától Pakisztánig terjedő térség. Most azt látjuk, hogy ezek a térségek jelenleg is migráció szempontjából kibocsátó térségekként viselkednek, és hát nyilvánvaló a következtetés, hogy ez súlyosbodhat a közeljövőben.
Na akkor mielőtt ebben még részletesebben belemegyünk, azért beszéljünk egy picit előtte a konferenciáról, hogy ki mindenki lesz itt előadó, milyen nevek szerepelnek a listán, és milyen témák. Tóth Klaudia.
Igen, a programunkat igyekeztünk igazából úgy összeállítani, hogy nagyon széles spektrumban fedjük le a témát, és a klímaváltozás, migráció, gazdasági összefüggéseket minél több aspektusból vizsgálhassuk. Itt igazából a konferenciánkon egy nagyon színes előadói palettáról tudunk beszámolni, számos szakértő és tudós kutató jelenik meg. Mind a két napon kiemelten foglalkozunk azzal, hogy a klímaváltozás miként hat a migrációs trendekre, migrációs mintázatokra, illetve arra is, hogy az EU jövőjével kapcsolatban milyen kilátásaink vannak. Előadóink egyébként a világ minden részéről érkeznek. Egyébként hibrid lebonyolításban tudtuk megoldani a konferenciát, lesz, aki élőben a helyszínen fog előadni, és lesz olyan is, aki online élőben jelentkezik be. Előadóink között üdvözölhetünk olyan neves afrikai kutatókat, akik már több évtizede igazából kutatják, és ugye bőrükön is tapasztalják például a Száhelövezetnek a migrációs és klímaváltozást érintő kérdéseit, de ezen kívül Amerikából is van előadónk, illetve olyan gazdaság és környezetpolitikusok is megjelennek, akik már nagyon hosszú időre visszatekintő tapasztalattal rendelkeznek. Ezen felül Magyarország részéről is próbáltunk olyan előadókat, szakértőket felkutatni, akik mindenképp relevánsak a téma kapcsán, és naprakész tudásukkal még színesebbé teszik a konferenciánkat.
Ön mivel fog foglalkozni az előadásában konkrétan?
Én konkrétan a Csád-medencének a biztonságpolitikai helyzetével, a Csád-medence sérülékenységével és azzal, hogy magában a Száhelövezetben milyen klímaváltozási trendek zajlottak az előző évtizedekben, illetve hogy az időjárási mintázatok átváltozása vagy megváltozása miként hat az emberi mozgásokra.
Igazgató úr, a konferencia leírásban, mint ezt én a bevezetőben már elmondtam, a szervezők ugye azt írják, hogy tisztában vannak azzal, hogy a témában zajló tudományos vita még nem jutott nyugvó pontra, és ezért ők sem gondolják, hogy itt majd megmondják a tutit, ahogy ezt szlengesen szokás mondani, de azért ettől függetlenül a tudósok részéről a probléma azonosítva van. Ugye hát ön is felsorolta azt a három övezetet, amelyik a legnagyobb veszélynek van kitéve klímaváltozás tekintetében. Feltételezem, hogy ettől kezdve a politika dolga lenne, hogy megoldásokat találjon.
Hát alapvetően igen, ezt ki lehet jelenteni, hogy alapvetően a politika dolga lenne, de azért ennél kicsit komplexebb a kép. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy például az ökológiai válság, amit ezekben a térségben előrejeleznek, az kizárólagosan a klímaváltozásnak az eredménye, akkor azért hát árnyaltabb a kép. Engedjen meg, hogy egy példát idehozzak, a Csád-tó, ami talán egy ismertebb, és a hallgatók és hallgatók emlékezetében is egy jobban megmaradt eset, ami hát nem a klímaváltozás miatt került egy válságos helyzetbe, hanem az 1960-as évektől kezdve egy rendkívül rosszul menedzselt mezőgazdasági tevékenység miatt, ami hát gyakorlatilag azt akarja, hogy a tavat tápláló két legfontosabb folyónak a vizét, azt egy nagyon fejletlen technológiával elöntözték, és gyakorlatilag a korábban 25 ezer négyzetkilométer nagyságú tó az 1500 négyzetkilométerre zsugorodott össze, és millióknak a megélhetése került azonnal veszélybe, és az élelmezése lehetetlenült el ebben a térségben. Na most, hogyha megnézzük ezeket az ökológiai válságokat, akkor azt látjuk, hogy sok esetben nem csak a klímaváltozásnak a hatásai azok, amik természetesen indukálhatják ezeket az ökológiai válságokat, hanem sok esetben nagyon átgondolatlan gazdasági döntések és nagyon átgondolatlan politikai döntések. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, abszolút igaza van, hogy a politikának a feladata lenne. Na most a másik nagyon fontos kérdés, hogy a politika milyen választ ad például a migráció kérdésére ebben a tekintetben, és azt mondja, hogy hát mégiscsak itt a nyugati fejlett világ volt a nagy kibocsátó az elmúlt időszakban, éppen ezért erkölcsi kötelességünk például ezeknek az embereknek a befogadása, vagy másik oldalról, az érve másik oldalát vizsgálva azt mondja, hogy ezeknek a térségeknek a rezilienciáját, az adaptációs képességét, ellenálló képességét tevékenységét kell segítenünk növelni, és helyben tartani ezeket az embereket.
Értem, amit mond, hogy nagyon sok esetben nem a klímaváltozás, hanem emberi tevékenység az, ami odáig juttatta ezeket a különböző területeket, ameddig. De ezek a folyamatok reverzibilisek mi? Tehát, hogy az ön által említett példában van még ott mit tenni? Tehát a tó nyilván nem lesz nagyobb, vagy tehát érti, hogy mire gondolok?
Hát ezeknek a folyamatoknak a helyreállítása a lehetséges is, akkor mindenképpen csak hosszú távon képzelhető el. Éppen ezért rövid távon, vagy akár középtávon gondolkodva is, az egyetlen lehetőség az az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásokat milyen hatékonysággal használjuk föl. Na most itt ez egy nagyon komplex kérdés, nyilván politikai döntéshozóknak a felelőssége, gazdasági szereplők felelőssége, de sok esetben egyébként a helyi közösségek felelőssége is. Tehát épp igazából ide akartam kiukadni, hogy teljesen nem lehet azt mondani, hogy ez csak egy politikai döntés. Abból a szempontból vizsgálva igen, hogy természetesen be vannak vonva és involválódva vannak a politikusok ebbe a kérdésbe, és például itt Európában nem kérdés, hogy a jövőt egyik leginkább formáló kérdés a klímaváltozás. De legalább annyira fontos a helyben lévő közösségeknek a szerepe, és legalább ennyire fontos a gazdasági döntéshozóknak a szerepe.
Mik a lehetséges megoldások? Merre lehetne önök szerint elindulni? Tóth Klaudia.
Igazából sokan úgy gondolják, hogy a különböző adaptációs technológiák segíthetik a helyi közösségeket. Ezek nyilván olyan adaptációs formák, amelyek egyébként már a helyi tudásnak a részét képezik, viszont lehet, hogy eddig még nem alkalmazták pont ezért, mert nem volt rájuk szükség, de egyébként pont Afrika példáját említeném, ahol a kritikusnak számító Száhel-övezetben egy zöld falnak nevezett projektet indítottak el egyébként a 2000-es évek elején, ahol igazából arra törekednek, hogy zöld mozaikokat hozzanak létre, olyan zöld vegetációkat, amelyek képesek lehetnek arra, hogy a helyi közösségeknek jövőt és jövőképet adjanak. Egyrészt úgy, hogy helyben tudnak dolgozni mondjuk egy-két zöldséges vagy gyümölcsös kertben, másrészt viszont ezek a zöld mozaikok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szahara déli irányú terjeszkedését felfogják, illetve hogy a sivatagos porszállását ugye megkössék. Ezen kívül egyébként még...
Bocsásson meg, hogy közbeszólok, de ugye általában ezeket a projekteket is generálnia kell valakinek, tehát ehhez is nyilván beruházásra van szükség, pénzre van szükség, tehát az ottani gazdaság fejlesztésbe valakinek be kell fektetni. Miből lehet ezeket megoldani? Segélyekből, célzott támogatásokból, mert ugye azért azzal is tisztában vagyunk, hogy az odajuttatott segélyek egy része, vagy lehet, hogy nagyobbik része, bizonyos szakértők szerint kézen közön eltűnik.
Így van, és pont a zöld fal projekt kapcsán merül fel az a kritika, hogy a pénzt elutalják mondjuk a befektető donorszervek, de a legkisebb helyi szinten már nem érhetők el ezek a források, tehát valahol a rendszerben eltűnik az átutalt összeg. És azt is lehet látni, hogy ezeknek a projekteknek az összehangolása, a több mint 10 ország közötti együttműködés fenntartása azért az igencsak kétséges, illetve hát nem mindenkinek ugyanaz a célja ezzel a projekttel, úgyhogy az is felmerülhet, hogy a politikai akarat nincs meg egy-egy országban valahol, meg a gazdasági tényezők nem engedik meg azt, hogy több pénzt fektessenek az ilyen zöld programokba, pedig lehet, hogy tényleg ezekben lenne a jövő. Azt lehet látni egyébként, hogy a helyi szerveken kívül regionális összefogás is beállt például a nagy zöld fal mögé. Az Afrikai Unió nagyon nagy összegekkel támogatja a kezdeményezést, de például az elmúlt hónapban Macron elnök hívott össze egy közgyűlést a zöldfal projekt kapcsán, ahol az igazgatókkal és a külföldi befektetőkkel egy egyeztető platformon arra jutottak, hogy több milliárd eurónyi felajánlást tesznek a zöldfal projekthez, és így próbálják meg arra sarkalni a partnerországokat, hogy még inkább vegyenek részt ebben.
Jó, a zöld falat projekt az nyilvánvalóan egy, és nagyon sok ilyen kellene, tehát számos ilyen gazdaságfejlesztési projektre lenne szükség. Igazgató úr, nem gondolja-e, hogy nagyon sok esetben éppen a geopolitikai helyezkedés az, ami meggátolja a különböző országokat abban, hogy egységesen cselekedjenek, mert hát hiszen azért ugye itt mégiscsak egyfelé kellene húzni ezeknek a régióknak a felzárkóztatásában, ugye? De hát van, aki ezt akar, van, aki azt akar, ugye tulajdonképpen Kína már például nagyon aktív Afrika szegény régióiban, és akkor ez már súlyosan geopolitikai kérdés nyilván, mert mások meg nem szeretnék Kínát ott látni, szóval nagyon bonyolult ez.
Természetesen igaza van. A kérdése sokkal bonyolultabb annál, mint hogy ahogy az sokszor meg szokott jelenni ilyen jelmondatok szintjén, hogy meg kell menteni a világot, és akkor mindenki eldob mindent, ami éppen a keze ügyébe volt, és megy megmenteni a világot.
Hát a közember ezt várná ilyen esetben.
Igen, de ilyenkor ütközünk a realitásnak a falaiba bele, ugyanis a törésvonalak azok a politikában nem minden esetben ott vannak, hogy van, aki tagadja a klímaváltozást, és van, aki pedig kizárólagos problémának látja, hanem például vannak olyan törésvonalak a döntéshozók között, akik egyik részük azt mondja, hogy bármi áron és minden anyagi forrás feláldozásával meg kell állítanunk a klímaváltozást. Ezek jó részt a zöld pártoknak az agendái, és vannak azok, akik pedig azt mondják, hogy azért figyelembe kell venni a társadalmi, politikai, gazdasági realitásokat, ugyanis hogyha ezeknek a stabilitását elveszítjük, akkor az sok esetben elsődleges akadálya lehet a klímacélok elérésének. Hát gondoljunk csak bele, hogyha nincsenek anyagi tartalékaink, amiből mondjuk a klímavédelmi beruházásokat meg tudjuk valósítani, mert azt mondtuk, hogy a gazdaságot akkor is zöldíteni kell, hogyha az recesszióhoz vezet, akkor az nyilvánvalóan gátolni fogja ezt a törekvést, és ugyanígy, hogyha mondjuk
hát, sőt, elsöprik a nép elsöpri az ilyen kormányokat nyilván. Egy idő után, nem?
Tehát a társadalmi akarat is megszűnhet akár a kérdésben. Tehát, hogy ez egy nagyon érzékeny egyensúly. Na most geopolitikailag pedig ez tovább súlyosbítja az egész helyzetet, hogy időközben a nagyhatalmak azok meglátták a lehetőséget a klímaváltozásban, és gyakorlatilag az Egyesült Államok is, hogyha valaki követte a Biden elnök által nemrég összehívott klímacsúcsot, akkor azt lehetett látni, hogy nem csak azért licitáltak egymásra a különböző ambíciózus bejelentések kapcsán, mert ők szerették volna a saját állampolgáraikat megnyugtatni, hanem azért is, mert meglátták a lehetőséget, hogy egy zöld gazdaságot tudnak fölépíteni. Az elektromobilitás, a megújuló erőforrásoknak a hasznosítása, az energiahatékonyság, az épületenergetika és minden egyéb, tehát sorolhatnám itt az ágazatokat az agráriumon keresztül, tehát azok a megoldások, amik karbonsemlegesé tudják tenni, akár az energiatermelés felhasználás, minden egyebet, azok elképesztően nagy piaci potenciállal rendelkeznek. És nyilvánvalóan Kína, aki a legnagyobb napelem erőmű előállító jelen pillanatban, az sürgeti, hogy a lehető legtöbb helyen az első számú issú legyen a klímaváltozás ügye, de hát ugyanígy Amerika se szeretne lemaradni, és az Európai Unió is fejleszti ebbe az irányba a saját gazdaságát. Itt viszont már nem csak kooperálás, hanem sok esetben egymással versengés is történik. Tehát ahogy ön felvezette, azért nem olyan egyszerű ez a helyzet, nem fekete és fehér a zöld politika.
Hát igen, de azért attól függetlenül ragadjunk már le még egy pillanatig ennél a zöld politikánál. Tóth Klaudia véleménye is érdekelne, mert legalábbis hát itt Magyarországon azért a többségnek talán mégiscsak valamilyen úton módon gyanús ez, mert hát a zöld pártok nagyon sokszor irreális, kivitelezhetetlen célokat fogalmaznak meg, és ahogy ön igazgató úr fogalmazott, ugye nem nagyon törődnek a társadalom életével, akár recesszióhoz is vezethet mindaz, amit ők akarnak. Mennyire politika ez, és mennyire valóban tudományos gondolkodás. És hát azért ugye nagyon sok minden van, hogy a zöld pártok persze ezt hirdetik, azt hirdetik, de ezen közben pedig a világot elárasztják mindenféle okos készülékek, tehát főképpen a fiatalok, akik ezeket használják a legnagyobb mennyiségben, bele se gondolnak abba, hogy micsoda energia felhasználás történik, hogy ezeket a készülékeket egyáltalán legyártsák, amiket ők használnak. Ott érdekes módon nem zöldek. Hogy van ez, Tóth Klaudia?
Igen, mindenképp ez egy olyan megosztó kérdés egyébként, amiben a zöld pártok maguk ugye nagyon azt az álláspontot képviselik, hogy itt mindenképp a zöld energiát és a zöld megújuló energiát kell alkalmazni, viszont hát ugye a mai realitás, illetve a gazdasági, illetve a technológiai fejlesztések miatt ez sokszor igazából kivitelezhetetlen. Illetve az sem fontos egyébként figyelmen kívül hagyni, hogy a zöld pártoknak a különböző céljaik és a politikai elképzeléseik hát kevésszer jutatják őket országvezetői pozícióba, illetve az sem érdemes elfelejteni, hogy ezek a pártok sokszor olyan irreális célkitűzéseket szabnak maguk elé, amelyeket hát mondjuk esetleg kormányra kerülés esetén sem fognának tudni kivitelezni. Egyébként azt is nagyon fontos látni, hogy a különböző európai zöld pártok agendáján, ahogy Rikkei Máté is említette, sokszor olyan irreális elvárások és célkitűzések vannak, amelyek például a klímaváltozás és a migráció kapcsán is szinte kivitelezhetetlennek tűnnek. A migráció kapcsán egyébként még azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy egy nagyon friss tanulmány becslései szerint 2050-ig mintegy 1,2 milliárd ember fog részt venni a lakhelyelhagyásban, amely egyébként az Európára nehezedő migrációs nyomás tükrében meg is jelenhet.
Még maradjunk itt egy pillanatra ennél a zöld politikánál, ugye, hogy az a célkültézése az Európai Uniónak, hogy 2050-re kell elérni a karbon semlegességet. Mit gondol igazgató úr, hogy ez mennyire reális cél, főképpen úgy, hogy az atomenergiát nem tekintik zöld energiának?
Szerencsére ez utóbbiban azért változnak a széljárások, ugyanis a GRC, az Európai Bizottság közös kutatóintézete az nemrég adott ki állásfoglalást, hogy már pedig az atomenergia az megfelel az európai klíma semlegességi törekvések során, mint eszköz, fenntartható és tiszta energiának minősül. Úgyhogy ha lehet így fogalmazni, akkor a zöldek most azért annyira nem örülnek, de visszatérve ahhoz, hogy európai szinten mennyire lehet teljesíteni, a válaszom az, hogy hipotetikusan lehet teljesíteni, a gyakorlat, hogy mit fog mutatni, az egy nagyon jó kérdés, ugyanis jelenleg azt tapasztaljuk, hogy olyan nagyon ambiciózus tagállamok, mint mondjuk Írország, Ausztria, vagy Portugália például, azok nem hogy csökkenteni nem tudták 1990-hez képest a széndioxid kibocsátásukat, hanem sok esetben növelték is. Más országok el vannak maradva a saját vállalásaiktól, és vannak országok, akik pedig a saját vállalásaikat tudták teljesíteni, ilyen például Magyarország is. Ugye mielőtt az Európai Unió elhatározta magát, hogy növeli az 1990-hez képesti széndioxid kibocsátás ambícióit 55%-ra, előtte 40%-os cél volt kitűzve, ezt könnyűszerrel tudta volna Magyarország teljesíteni. A 2030-ra az 55% is egy teljesíthető cél. Látszik, hogy erre föl van készülve az energetikai szektor is, föl van készülve a gazdaság is, meg vannak alkotva azok a stratégiák, akár az energiastratégia, akár a tiszta fejlődési stratégia, ami hát gyakorlatilag például előirányozza, hogy 2030-ra 90%-ba karbonsemlegesnek kell lennie az energiatermelésünknek. Ezek teljesíthetőek, és teljesíteni is fogjuk őket. A nagy kérdés az, hogy európai szinten fogjuk-e tudni hozni ezt az 55%-os célt, és ez annak a függvénye lesz, hogy rá tudjuk-e bírni az úgynevezett potyautas tagállamokat, hogy ők zárkózzanak föl. Hogyha ezt csak úgy európai szinten próbáljuk az 55%-ot hozni, akkor az olyan aránytalanságokat eredményezhetne, hogy aki eddig jobban teljesített, annak még jobban kell teljesíteni, és aki le volt maradva, az arányaiba kevesebbet kell, hogy behozzon. Ez akkor lehet csak igazságos, hogyha minden tagállamot egységesen kötelezünk erre. Na most nyilván a kisebb gazdaságú országoknál pedig ez, ez valami fajta szolidaritási rendszerrel is kell, hogy párosuljon, ugyanis minél kisebb egy országnak a gazdasága, annál nagyobb erőfeszítés ezeket az átállásokat végrehajtani. Tehát jelenleg most ezek a legnagyobb kérdések, hogy ezek fognak-e teljesülni, illetve hát az, hogy ez az 55%-os kibocsátás csökkentési célérték, ez tagállamokra lebontva mit fog jelenteni, ugyanis az Európai Unió egységesen hozott egy ilyen előírt értéket, viszont ezek a tagállamokra lebontott hatástanulmányok nem készültek el, amik megmondanák, hogy itt a különböző tagállamoknak ez mit fog majd a gazdaságában például eredményezni.
Az utolsó 2,5 percbe térjünk vissza a migráció kérdésére, ugye, mert mégiscsak itt a klímaváltozás és a migráció kapcsolatát vizsgálják majd a holnap kezdődő konferencián. Tóth Klaudia itt az előbb egy brutális számot említett, hogy hányan fognak itt útra kelni a közeljövőben, és ennek nagy része nyilván Európában landol, vagy akar landolni. Ezt majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ezzel kapcsolatban, de a kérdés is ez, hogy mit hoz a jövő ezzel kapcsolatban, mert az eddigi európai migrációs politika nem sok jóval kecsegtet bennünket.
Igen, egyrészt azt lehet látni, hogy nyilván nem csak a klímaváltozás miatt, hanem egyéb más biztonsági, gazdasági és politikai tényezők miatt valószínűleg egyre többen fogják elhagyni lakhelyeiket. Itt a menekült, illetve a vándorló státusz majd nagyon fontos lesz az elkülönítés, mind jogilag, mind gazdasági, társadalmi és politikai szempontból. Azt lehet látni egyébként, hogy ezek a problémák, amelyek elől menekülnek, ezek nagyon sokrétűek. Például az ázsiai térségekben, Bangladesből például áradások miatt, vagy nagyon extrém klimatikus és környezeti változások miatt menekülnek. A Száhel térségben jellemzően a szárazság miatt, vagy éppen ezek nyomán kialakuló asszályok miatt, de egyébként a közép-amerika és dél-amerikai térségekben is az áradások és a különböző ciklonok, viharok miatt egyre több migráns várható a különböző régiókban. Azt lehet látni egyébként, hogy a klímaváltozás nem feltétlenül indukál migrációt. Vannak olyanok, akik mondjuk egy-egy vihar után regionális szinten elvándorolnak, de utána visszatérnek saját lakhelyeikre, úgyhogy végső soron nagyon fontos azt elmondani, hogy a különböző trendek és a prognózisok eltérőek, de egy nagyon fontos a napokban, ha jól emlékszem, tegnap felröppent hírt még hadd hozzak ide, amely azt írja, hogy Líbia partjainál 70 ezer migráns vár arra, hogy európai földre jöjjön, úgyhogy ez a közeljövőnek egy nagyon nagy kihívása lesz.
Ide kell tennünk sajnos a pontot. Mind a kettőjüknek nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak, a kedves hallgatóktól Rozbora Zoltán hangmérnök és a szerkesztő Márai Balázs nevében is búcsúzom. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.